Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd, hálódással, magasztalással, dicsérettel. Meghajtjuk a lényünket a te hatalmasságod előtt, és megköszönjük az Úr Jézus Krisztus drága szentvérét, amely tisztára mosott bennünket, és beléphetünk a te tróntermedbe. Elismerjük, atyám, az erős karodat, ami által van a mi szabadulásunk, az áttörésünk, az épülésünk, az előmenetelünk minden területen. Köszönjük, atyám, a te gondoskodásodat. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, a szent véráldozatot, a megtört testet, a kereszthalált, amiben van a győzelem. És köszönjük, Úr Jézus, hogy veled együtt ülhetünk a hatalom királyi székén, ahonnan királyokként uralkodunk ebben az életben az ellenség minden ereje felett. Köszönjük a szent vért, amit bőséggel megragadunk és kitartunk a sötétség minden erejével szemben. Megtörjük a sötétség erejét az elveszettek felett, és szólítjuk őket északról, délről, keletről és nyugatról, hogy jöjjenek be Isten királyságába. Hálát adunk, atyám, hogy használsz bennünket arató munkásként az utolsó időkben. Neked adunk, atyám, minden dicsőséget. Köszönjük, hogy bátorságot adsz ahhoz, hogy az igét hirdessük az elveszetteknek, a szenteknek, hogy az épülésükre legyen. Köszönjük a mai alkalmat, azt az üzenetet, amit elkészítettél mindannyiunk számára. Köszönjük a nyitott szíveket, a holló füleket, a látó szemeket, szellemiességet és szomjúságot árasztunk ki, továbbá a kijelentés, bölcsesség és tisztálátás szellemét. Köszönjük a növekedés szellemben, köszönjük a növekedés létszámban, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy légy arató munkás. Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai jelszó továbbra is az, hogy Jézus szemével lássátok a dolgokat. Szeretném elmondani azt, hogy előfordul mindenkivel, hogy rosszul fogalmaz, és netán kétértelmű a mondandója. Ez a pásztorokkal is előfordul, úgyhogy arra szeretnélek kérni benneteket, hogy ha ilyet tapasztalhatok, akkor inkább kérdezzétek meg, hogy most akkor az hogy is van, nehogy rosszat gondoljatok, vagy valami sértődés legyen belőle, vagy téves nézet, vagy gondolkodás alakuljon ki belőle. Tudnám javasolni továbbá, hogyha olvastok valamilyen tanítókönyvet, vagy hallgatok egy tanító hanganyagot, videót, többen kaptok belőle kijelentéseket. Ezt célszerű lenne megosztani a nyájjal, mert igazából Krisztus teste így épül, hogy egyik is elmondja a kijelentését, a másik is elmondja, és ezáltal ez Krisztus javát szolgálja. De hogyha a kérdés merülne fel az olvasottakkal és a hallottakkal kapcsolatban, akkor nyugodtan kérdezzetek meg, mert nem szerencsés kiokoskodni a választ. Tehát, hogy tiszta úton tudjatok haladni az ige vonalában, ehhez szükséges néha kérdéseket tisztába tenni. Én nagyon szeretem, amikor egy tanításban kiugrik valami, és nekem szól, a szívemhez szól, mert abból épülni tudok. A mai tanításunk címe az igei imádság ereje. És az első pontunk lélekmentés. Életmentés is egyben egyébként, mert a lélekmentéssel életeket mentünk. Egyedül az ige az, amely felnövekedve győzelmet arat az életünkben. Az ige növekedni fog, és hatalmat tud venni minden helyzet felett, hogyha ima által előkészített földbe ültetik be, majd megöntözik az igével, és megöntözik a Szent Szellemmel. Máté 9.38-as.
Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.
Amen. Tudnunk kell, hogy ugyanaz az alapelv érvényes a vetés aratásra vonatkozóan, mind a fizikai világban, mind a szellemi világban. Lényeg az, hogy vetés nélkül nincs aratás. Nem véletlenül dolgoztok a kiskertbe itt tavasztáján, ugye? Mert el kell vetni a magot, hogy valamit le lehessen majd szedni évközben. Ennek megvannak a fázisai. Első talaj előkészítés, a magvetés, az öntözés, a növekedés, majd az aratás. De mindez időbe telik. Tehát nem úgy történik, hogy ma eldugod a magot, és holnap leszeded a gyümölcsöt. Tehát figyelembe kell venni, hogy ehhez a folyamathoz időre van szükség. Ami a hívők számára az ébredést jelenti, az a mezőgazdás számára az aratással egyenlő. Tehát az ébredés az egy szellemi aratás, a kint a földeken vagy a kiskertben, a betakarítás az pedig egy fizikai tevékenység. A Biblia szellemi aratásnak nevezi azt, amikor az elveszettek készek elfogadni az evangéliumot. Tehát nyitott a szívük. A Biblia útmutatást ad arra, hogy hogyan vezessük ki a lelkeket a sötétség rabságából, és miként arassuk le őket a világosság királyságának a számára. Mind a fizikai, mind a szellemi világban a termés magból fog kinövekedni. 1 Péter 1.23.
Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból. Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké.
Amen. Amen. A Biblia az igét romolhatatlan magnak nevezi. A szellemi síkon igei imádsággal lehet a szíveket előkészíteni, mégpedig a romolhatatlan mag elvetésével. Az igét el kell vetni hirdetés által, prédikáció által, mert ez fényt ad arra az elveszetteknek, hogy szabaddá váljanak. Zsoltár 119-ben a 130-as vers elmondja nekünk, hogy az ige maga a világosság.
A te igéd megnyilatkozása a világosságot ad, és oktatja az együgyűt.
Amen.
Amen.
Minden hívő feladata. Tehát nem csak a papoké, a prédikátoroké, az ige elvetése, és Jézus győzelmének a hirdetése. Olvassuk ehhez a Máté 28.19-est.
Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.
Amen. Hova kell elmenni? Egy másik ige megmondja, hogy a világnak a túlsó végéig is el kell menni, hogy a Szent Szellem oda vezet bennünket. Sok neves szolgáló például Afrikában tevékenykedik. Mert Istentől oda kapott elhívást. És olyan képeket látni az alkalmakról, hogy 500 000 ember van jelen. Döbbenetes. Hogyha csak aratásért imádkoznánk, az ige hirdetése nélkül, akkor nem következne be a lelkeknek az aratása. Imádkozhatunk, de hogyha nem vetünk magot, nem is fogunk semmit sem learatni. Hiába jó a mag, hiába jó a talaj, ha nincs öntözés, akkor nem lesz növekedés, és nem lesz belőle termés. A Bibliában a víz jelképezi az igét és a Szent Szellemet. Jakab 5.7-est olvassuk el.
Legyetek azért, atyám fiai, béketűrők az Úr eljöveteléig, ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét. Béketűréssel várja, mi korai és késői esőt kap.
Amen. Amen. Tehát, mint az előbb is mondottam, a vetéstől az aratásig egy bizonyos időnek el kell telni. Attól függ, hogy milyen fajta az a növény. Vannak korai fajták, azok hamarabb, aratható, begyűjthetők, és vannak hosszabb érési idejű haszonnövények. A lélekmentésről az első teendő. Imádkozhatunk, hogy a Szent Szellem kiáradjon, és készítse elő az ige magjának az elültetését. Tehát Istennek a szíveket kell megmunkálni, ami a földet jelképezi fizikai síkon. De miután megtörtént a Szent Szellemnek a kiáradása, a szíveknek a megmunkálása, ezután hirdetni szükséges az evangéliumot, mert az ige megismerése teszi szabaddá az embereket. Tudom, hogy olvastuk a múlt héten is a János 8:32-t, de hallgassuk meg még egyszer.
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.
Amen. Amen. Emlékeztek a múlt héten, mit mondott a pásztor? Nem az igazság tesz szabaddá, hanem az igazságnak a megismerése. Tehát ahhoz magunkhoz kell venni az igei táplálékot, a szellemi kenyeret, hogy megismerjük, mi van abban. Tehát az ismeretre van szükségünk. Ez az igei útja a nemzetek, vagy más néven népek megszabadításának, nem pedig az ördöggel való harcolás. Úgy leszünk képesek foglalkozni az ördöggel a nemzetek életében, a népek életében, hogyha az ige szerint imádkozunk, és elvetjük az ige romolhatatlan magját. A másik igei imádság a lélekmentéshez az arató munkásoknak a kérése. Az egyik igénk a János 4:35-36-os.
Ti nem azt mondjátok-e, hogy még 4 hónap, és eljön az aratás? Ímé, mondom néktek, emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt, hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen.
Amen. Amen. A fehérek az aratásra azt jelenti, hogy érett a gabona. Kivilágosodik. És a következő igénk a Lukács 10:2-ben található.
Mondta azért nékik, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.
Amen. Hogyha megnézzük a keresztények arányát, és az elveszettek arányát, akkor azt hiszem, hogy az elveszettek többségben vannak jelen pillanatban. Tehát ezért mondja az ige, hogy az aratni való sok, a munkás meg kevés. Isten mindenkit szeretne használni ebben a utolsó időkben levő aratásra. Tehát hiába jó a termés, hogyha nincs arató munkás, akkor nem lesz betakarítva a gyümölcs, nem lesz betakarítva a termés. Ezért folyamatosan hirdetnünk kell az igét, és kérnünk kell az Úrtól a Szent Szellem esőjét, valamint az arató munkásokat. Jóel könyvében a 2:23-at olvassuk el. Jóel 2:23-as.
Ti is Sionnak fiai, örvendezetek és vígadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hullat néktek az első hónapban.
Tehát van korai eső, és van késői eső. Mivel az utolsó időkben vagyunk, mi a késői esőt várjuk, és ezért kell imádkoznunk, hogy a késői eső Isten időzítése szerint érkezzen meg. Tehát esőt kérni, arató munkást kérni, és így az üdvösség által a lelkek bekerülnek Isten királyságába. Ez azért fontos, mert akinek nincs a szívében Jézus, az nem kerül a mennybe. Akinek nincs a szívében Jézus, az a pokolba kerül, és örökre ott fog szenvedni. Ezt mondja a Biblia. Meg azok a bizonyságok, akiket Isten elvitt ezekre a helyekre, és megmutatta. Ez egy nagyon kemény dolog. Nincs közbelső lehetőség. Volt egy kisfiú, aki járt a mennyben, műtét során, és utána, amikor valahogy szóba került Jézus, mindig azt kérdezte, hogy de benne van Jézus, de benne van Jézus? Mert ő nagyon tisztán értette és tudta, hogy csak akkor kerülhet a mennybe az ember, hogyha benne van Jézus. Viszont nem szabad félreértelmezni igéket, és olyan szélsőségbe esni, hogy el lehet veszteni az üdvösséget például azért, mert egy fiatal pár kézenfogva jár, és esetleg csókolózik. Ettől nem lehet az üdvösséget elveszteni. Ha valaki megkérdezte tőlem, hogy nem közületek, hogy akkor most ilyen esetben a pokolba kerül? Hát miért kerülne pokolba? De azt mondtam, hogy ha benne van Jézus, akkor a mennybe kerül. Tehát vigyázni kell a szélsőséges tanokra is. Nem szabad ezeket megtűrni. Ugyanúgy ki kell gyomlálni, mint a kis kertben, a virágos kertben a ház előtt, ugye? Virágot meghagyod, azokat kihúzkálod. Vannak egyébként ilyen tanúk, hogyha valaki valamit elvét, bűnt követel, akkor a pokolba kerül, azt mondják. Tehát nem kerülhet pokolba. Legfeljebb az áldásoktól vágja le magát. Menjünk tovább. Amikor az ige alapján cselekszünk, akkor Isten növekedést fog adni. És ezt az 1 Korintus 3.6-ban tudjuk megtekinteni.
Én plantáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja vala a növekedést.
Amen. Amen. A gyülekezeti munkára is ez tökéletesen igaz. A kiskertben is valamikor a családtagok megosztják egymás között a munkát. Egyik elplantál, a másik megöntöz. A harmadik leszületel. Amikor egy evangélista elmegy egy helyre, ahol még soha nem volt mondjuk evangelizáció, és nincsen gyülekezet, akkor gyakorlatilag ő igyekszik az Úr kegyelméből elplantálni egy gyülekezetet. Utána pedig jön egy pásztor, aki táplálja őket élőkenyérrel. Tehát egyik plantál, a másik öntöz. De Krisztus teste növekszik mindezáltal. A második pontunk az ébredés. Itt egy szellemi ébredésre kell gondolni. Amikor a világért imádkozunk, akkor annak az elsődleges célja az, hogy az ige hatalmat vegyen az emberek életében. A hatékony igei imádság egyrészt meghiúsítja az ördög tervét a települések és a nemzetek felett, másodszorban pedig Isten céljai nagyobb mértékben teljesednek be a Földön. Tehát gyakorlatilag a hatékony imának ez a két haszna jelentkezik. Hogyha ébredésért imádkozunk, az változást hoz, pozitív változást, továbbá visszaszorítja a sötétség erőit. Azt állítják keresztény tudósok, hogy Pál apostol óta Charles Finney volt a legsikeresebb a lelkek megnyerésében. Néha szinte egész város megváltást nyert, amikor ő predikált. Az általa újjászületetteknek a 80%-a követte az Urat, még más nagy, nevezetesebb szolgálatok esetében alig érte el az 50%-ot ez az arány. A titok abban van, hogy ő naponta több órát imádkozott, és ezzel előkészítette az utat az ébredésre. Olvassuk el az Ézsaiás 43.26-ot.
Juttasd eszembe, no, pereljünk együtt. Add elő ügyedet, hogy igaznak találtassál.
Amen. A King James változat következőképpen hangzik. Juttasd eszembe, képviseljük együtt. Tehát Isten szól az ő partnerének, az embernek, hogy együtt képviseljük azt az ügyet, azt a helyzetet. Ez hasonlatos egy bírósághoz. Ott is ugye van ügyvéd, aki odáll az ügyfele mellé, és ahogy tudja, támogatja jogilag. Ez a Finney az igék egész sorát idézte az Úrnak, emlékeztetve őt az ígéreteire. Tehát az a felolvasott igevers pont erről szól, hogy Istent emlékeztessük arra, amit ő megígért a Bibliában. Finney közbenjárása a városokért, a településekért Isten ígéretein alapult. Viszont nincs arról feljegyzés, hogy ő a városok feletti démoni erősségeket döntött volna le, vagy harcolt volna velük. Mégis szinte egész városokat nyert meg az Úrnak. Ennek a Finneynek volt egy támogatója, egy oszlopa, egy partnere, egy Nash atya, aki imával támogatta őt, és mindig előtte ment. Tudta, hogy melyik településre fog menni, és ő előre ment, és a talajt, azaz a szíveket, az emberi szíveket előkészítette az ébredésre. Itt olvassuk el a Lukács 10.1-et.
Ezek után pedig rendelt az Úr másokat is, 70-et, és elküldte azokat kettőnként az ő orcája előtt minden városba és helyre, ahová ő menendő vala.
Amen. Mit tett Jézus? Mielőtt ő elment volna egy városba, elküldte előre a tanítmányokat, hogy készítsék elő a talajt, hogy imádkozzanak a szívek megnyilásáért. És ez a bizonyos Nas atya is ugyanezt tette. Van egy feljegyzés arról, hogy egyszer elment egy településre, kivett egy szobát, és 3 napig nem jött ki. És a tulajdonos már sokalta, hogy ennek az embernek biztos valami baja van, és benyitott. És azt látta, hogy a szőnyegen hasal, imádkozik és sóhajtozik. Először azt hitte, hogy valami baja van, már olyan sóhajtások jöttek ki a száján, mint akinek valamilyen fáj, vagy valami oknál fogva rosszul van. De ő közben járt az elveszettekért, és emiatt voltak rajta ezek a imaterhek. Ő sem harcolt a város fölötti démonokkal, hanem egyszerűen közben járt az elveszettekért. A Róma 8.26-ot olvassuk el.
Hasonlatosképpen pedig a szellem is segítségünkre van a mi erőtlenségünkben. Mert az, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a szellem esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Amen. Tehát a Nas atya a Róma 8.26 szerint imádkozott a szellem által az elveszettekért. Itt az igében benne volt a fohász szó. A fohász az jelent sóhajt és könyörgést. Egy bekezdést szeretnék felolvasni nektek a győzedelmes gyülekezetből, mert itt kaptam megerősítést arra vonatkozóan, amit korábban már mondtam a szolgáló társaimnak, vagy lehet, hogy az egész gyülekezetnek is. A 226. oldalon található ez a bekezdés. Tehát lényeg az, hogy a Szent Szellem vezethet olyan formában, ami furcsa, ami nem megszokott. És erre mondtam azt, hogy idegen közegben nem szabad úgy viselkednünk, hogy az megbotránkoztassa az idegeneket. Következőképpen hangzik. Mindamellett fel kell ismernünk, hogy a Szent Szellem személyes imádságban vezethet valakit oly módon, amely nyilvánosság előtt nem helyén való. Például sok ember nem értené, különösen, hogyha hitetlenek vannak jelen, ha valaki hirtelen a gyülekezeti terem padlójára esne, és elkezdene nyögni, és furcsán viselkedni imádságban. Tehát igazából az elveszettek a nyelvek imáját sem tudják megérteni, elfogadni. Én köszönöm az Úrnak, hogy engem ebben megerősített, mert azt a szellemtől vettem, amit eddig is tanácsoltam, hogy úgy kell a kívülállók felé szolgálnunk, hogy ez ne okozzon a számukra megbotránkozást. Mert nekünk megnyernünk kell őket, és nem eltaszítani a viselkedésünkkel. Bízom benne, hogy érthetően mondtam. Annyira ide kívánkozott ez a rész. Mert ezt tette a Nas atya is. És a szoba kiadója meg volt rémülve, hogy most mi történt vele. Aztán elmagyarázták neki, hogy semmi baj, ő csak imádkozik. És imaterhek vannak rajta. Tehát az igével összhangban levő imádság előkészíti a talajt, azaz előkészíti az emberek szívét. Az igét elültethetjük a szívekbe, ami örök gyümölcsöt hoz az életükben. És elsősorban az örök élet. És annak a beláthatatlan gyümölcsei. Belegondoltam abba, amit Erzsébet mondott, hogy majd a 7 év után visszajövünk megdicsőült testben, és tovább fogunk szolgálni. Mert lesznek emberek, húsvér emberek, lesznek elveszettek. De hogyha nekünk megdicsőült testünk lesz, akkor nem lesz szükség autóra, főképpen aki olyan pásztor, akinek nincs autója, vagy nem engedheti meg magának jelen pillanatban, mert Jézus hogy közlekedett? A Emmauszi tanítványok szem elől eltűnt. Tehát egyszerűen gondolt egyet, hogy most oda akarok menni, és ott volt. Nagyon izgalmas dolgok lesznek ezek. Előjárónknak is azt mondták régen, hogy hát minek a gyülekezeti központi épület, hogyha majd jön az áragotatás, és nem eszünk itt, azért már visszajövünk. És akkor is kell igét hirdetni. És gondoljatok bele egy picikét, és nem véletlen volt, úgy látszik a üzenet, hogy Jézus szemével lássuk a dolgokat. Nagyon sokan kritizálják azt, hogy sportcsarnokok épülnek most a hazánkban. De gondoljatok bele, hogy amikor Jézussal visszajövünk, akkor nagy építményekre lesz szükség ahhoz, hogy tudjuk az igét hirdetni. Benny Hinn is sportcsarnokban tartotta az alkalmait Németországban, 98-ban Essenben, utána Berlinben voltam az Úr kegyelméből. Tehát szükség van a nagy építményekre. Hogyha kicsit más szemszögből nézzük, akkor nem is biztos, hogy olyan rossz dolog ez. Persze, akik építik, nem biztos, hogy tudják ezt a jövőt, de Isten terve szerint cselekednek. Tehát az az igei módja, hogy megváltoztassuk a városokat, a településeket, a népeket, hogy imádkozzunk a szívekért, hogy nyíljanak meg, utána hirdetjük az igét. Nem pedig az, hogy egy legyőzött ellenséggel harcoljunk. Ez a Fini nevezetű szolgáló a lelkek ezreit nyerte meg, mert bőségesen imádkozott, és utána prédikált. Egy másik történet. Kenneth Hagennek volt egy ismerőse, egy imaasszony, aki nagyon erőteljes volt az imádságban, aki sokak számára készítette az utat. Egyszer az Úr a szívére helyezte, hogy egy bizonyos régióban imádkozzon, járjon közbe, hogy ott legyenek teljes evangéliumi gyülekezetek. És ő addig imádkozott kitartóan egy városért, amíg ott létre nem jött egy teljes evangéliumi gyülekezet. Ő sem próbált városok feletti erődítményeket ledönteni és az ördöggel harcolni. Ő felelősséggel imádkozott, és nagy veszteségeket okozott ezzel a sötétség birodalmának. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan segíthetnek a hívők buzgó imádsággal, igei imádsággal városokat és településeket megnyerni Krisztusnak. És kiárasztjuk a hitünket abban, és kérjük az Atyát ebben a pillanatban, Jézus nevében, hogy Krisztus testében érintsen meg olyan ima harcosokat, akik imádkoznak Ságvár és a Ságvárból kiágazó nyimi gyülekezetnek a növekedéséért és a környező településekért. Tehát itt előttünk van egy igei kép, hogy imával a talajt előkészíteni, utána hirdetni az igét. Az ige hirdetés nem csak pulpitusról történhet, hanem úgymond sétáló, mozgó evangelisták által is. Harmadik pontunk, közbeni járás. A bibliai imádság és a bibliai közbenjárás a Szent Szellem kenete és a Szent Szellem ereje által változást hoz a városok, a települések és az ott élő emberek életében, de ezt kiterjeszthetjük nemzetekre, országokra is. Kenneth Hagen egy gyülekezetben szolgált, amikor az ima kenete szállt le, és mindenki egységesen imádkozott. És az Úr szólt Kenneth Hagen szívéhez, hogyha a gyülekezet hajlandó imádkozni város elveszettjeiért, akkor őket nekik adom. De nekik kell birtokba venni a várost közbenjárás és vajudás által. Tehát ez egy ima munkát jelent. Tehát tudnunk kell, hogy imádkozhatunk értelemmel, amikor az igét imádkozzuk, akár a kék, zöld könyvből, vagy csak emlékezetből, de imádkozhatunk a Szent Szellem által, nyelveken. Az 1 Korintus 14-ben a 14-től 16-ig olvassuk el.
Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen. Hogy van hát? Imádkozom a szellememmel, de imádkozom az értelemmel is. Énekelek a szellememmel, de énekelek az értelemmel is. mert ha szellemmel mondasz áldást, az ott lévő avatatlan miképpen fog a te hálaadásodra áment mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz.
Amen.
Amen.
Mostanában többször úgy ébredek, hogy a szellemem énekel. Vidám énekeket, ismert énekeket, amelyek itt is ugye használhatósak. Amikor értelemből imádkozunk, akkor gyakorlatilag fejből imádkozunk. Amikor szellemből imádkozunk, akkor a bennünk lakozó Szent Szellem adja a szótagokat a szánkba, és igazából ilyenkor Isten akaratát imádkozzuk ki, még akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy mit imádkozunk. A 16-os vers megint kapcsolódik ahhoz, amit felolvastam a győzedelmes gyülekezet könyvből. Hogyha bejön a gyülekezetbe egy idegen, és nyelveken szólunk, hosszasan, vagy az egész alkalom abból áll, hogy nyelveken imádkozunk, úgy, mint a pesti a szombati imakonferenciák, akkor az idegen, az hogyan tud arra áment mondani, amikor nem értett semmit? Tehát nagyon oda kell figyelni, és bölcsnek kell lenni abban, hogy hol imádkozunk nyelveken, és hol nem tanácsos. Ahhoz, hogy településeket megnyerjünk Istennek, ahhoz lelkeket kell megnyerni. Mert a település emberekből áll. Az ima megkönnyíti, hogy az elvesztettek szívei megnyíljanak, és kívánják a megváltást. Kívánják az Úr Jézust befogadni. A közbejáró imák eredményeképpen, hogyha nem is mindenki, de nagyon sokan újjászületnek egy ilyen településen, ami elő van készítve. Kenneth Hagin miután 2 év múlva visszament ebbe a gyülekezetbe, azt tapasztalta, hogy az a gyülekezet volt a leghatalmasabb a környéken. Mert amit Isten üzent, azt megcselekedték. Imádkoztak a lelkekért, közben jártak értük, és azok megtértek és újjászülettek. Ez a gyülekezet nagyon sok lelket imádkozott ki a sötétség rabságából, és vitte át őket a dicsőségbe. Ez a gyülekezet sem harcolt az ördöggel, hanem odaszánta magát az imádságra, az ige és a Szent Szellem által. Apostolok cselekedetei 19-esben, 18-20-ig.
És sokan a hívők közül eljönnek vala, megvalván és megjelentvén cselekedeteiket. Sokan pedig azok közül, akik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva mindenki szeme láttára elégették, és összeszámlálák azoknak árát, és találák 50 000 ezüstpénznek. Eképpen az Úrnak igéje erősen növekedik, és hatalmat vesz vala.
Amen. Itt arról szól a történet, hogy a gyülekezetben az újjászületettek között voltak olyanok, akik varázsoltak. Tehát folytatták a újjászületés előtti életüket bizonyos mértékben. És amikor megértették az igét, amikor megértették az igazságot az igéből, akkor azokat a könyveket, azt a tudományt, amit ők újjászületésük előtt tanultak, azt szépen összehordták, megsemmisítették, hogy az az ismeret megszűnjön. És a végeredménye ennek az lett, hogy az igén megállva, a tiszta igén megállva, a gyülekezet elkezdett növekedni. Tehát az az ellenerő, ami volt, az gyakorlatilag megszűnt, ami visszatartotta a gyülekezetnek a fejlődését és növekedését. Tehát Pál Efézusban prédikálta az igét, és hatalmas csodák történtek Isten dicsőségére. Mert a sötét erők a gyülekezetben megszűntek működni. Az emberek ezáltal üdvözültek, betöltekeztek Szent Szellemmel, nyelveken szóltak, meggyógyultak, és megszabadultak a gyötrő szellemektől. Amikor azt mondjuk, hogy az iga, hogy amikor azt mondjuk, hogy az ige hatalmat vesz, az azt jelenti, hogy az ige befolyást nyer az emberek életében. Az ige volt az, amely hatalmat vett az efézusi gyülekezet híveinek a szívében és az életében, és kihozta őket a sötétségből. Ha csodákat és szabadulásokat akarsz látni, akkor hirdesd az igét, mert az ige soha nem hagy cserben. Tudnunk kell, hogy Isten igéje felkent. Isteni erőt képvisel. Buzdítalak és bátorítalak benneteket arra, hogy az embereket alapozzátok meg az igében, mert ez fogja őket győzelemre vinni. Hogyha az ige helyett a hívők valami mást magasztalnak fel, akkor ezzel ajtót nyitnak a sötétség erőinek. Az ige a hit szilárd alapja, és így képesek megállni a megpróbáltatásokban a hívők, hogyha megvan az igei szilárd alapjuk. A zsidó levél nagyon szépen meghatározza, hogy mi a hit fogalma, de találtam egy nagyon jó megfogalmazást, ami így hangzik. A hit azt jelenti, hogy előre bízol abban, ami csak utólag lesz elérhető. Ez olyan szépen megfogalmazva és érthetően. Mert a Biblia ugye azt tanítja, hogy amikor imádkozunk, akkor már hinnünk kell, hogy az megvan. De időbe telik, hogy az valóságot öltsön. Többségében időbe telik. A hatalmat vesz kifejezés a következőket jelenti. Fölénybe kerülni erő vagy felsőbb rendűség által, a második jelentése győzedelmeskedni, a harmadik jelentése hatékonynak vagy eredményesnek lenni, illetve azzá válni, és a következő jelentése az, hogy érvényesülni. Igei módja, hogy a népek Istenhez forduljanak az, hogy az ige fölénybe kerüljön az emberek életében. Mert hogy az ige felnövekszik a szívekben, ahogy olvastuk a korintusi esetet, hogy felismerték az igének a hatalmát, az erejét, a fontosságát, elégették az okkult tudományokat. Következő történet a Fülöp-szigeteken történt, ahol a benszülöttek nagyon erős sátáni kötésben éltek. Nem ismerték az igazságot, nem ismerték az evangéliumot. De tudnunk kell, hogy egyedül az ima a számukra nem megoldás, mert ismeret nélkül, prédikálás nélkül továbbra is megnyitották volna magukat a sötétség erőinek. Az ige hirdetés által tudták meg a benszülöttek, hogy Krisztusban hatalmuk van a sátán fölött. A szigetlakókért a hatékony ima és ige hirdetés ment, ennek következtében nagyon sokan üdvözültek, és nagyon sokan megszabadultak. És minél többen engedik, hogy az ige hatalma érvényesüljön az életükben, annál nagyobb mértékben tudnak a települések megváltozni. Most, ha itt ezen a településen nem csak 5% lenne újjászületve, hanem 95, mennyivel jobb lenne az élet, meg a hangulat. Tehát ezen a bizonyos Fülöp-szigeteken is az imádsággal való előkészítés és az ige hirdetés által tört meg a sötétség ereje. Negyedik pontunk, lelkek aratása. Azt tudjuk, hogy az imádságra óriási szükség van. Erzsébettől is hallottuk, hogy ha valaki Istent nem kéri meg bizonyos dolgokra, akkor Isten nem tud lépni addig. Az imádságra nem csak az elveszetteknek van szükség, hanem a gyülekezetnek is, Krisztus testének. 1 Timóteus 2:4.
Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson.
Amen.
Amen.
Tehát Isten egyértelmű akaratát olvassuk itt, hogy ő nem szeretné, hogy egyetlen egy ember is a pokolba jusson. Tehát az ő akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. De az üdvösséget nem tudja rákényszeríteni senkire sem, hanem Isten lehetőséget ad. Lehetőséget ad a gyülekezeteken, a szolgálatokon keresztül, rajtatok keresztül. Hát hogyha csak szétosztotok kártyákat, újságokat, már megkapták a lehetőséget az üdvösségre. Ezzel kapcsolatban mondok egy bizonyságot is. Tehát Isten csak akkor tud cselekedni, hogyha mi megkérjük rá. A János 16-ban olvasunk ehhez igét. János 16-ban a 23-as és a 24-es vers.
És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.
Amen. Tehát látjátok, Jézus buzdítja a tanítványokat, és rajtuk keresztül bennünket is, hogy kérjünk. Az ő nevében kérjünk az atyától. Az igén alapuló kérés egyik módja az, hogy meg tudjunk állni a helyünkön, és meg tudjuk futamítani a sötétség erőit. Mert kérhetjük a harcos angyalokat. És kérnünk is kell az imáinkban, mert Magyarország is kapott fenyegetést. Lapozzunk el az Ezékiel 22-höz, és a 30-as, 31-es verset olvassuk.
És keressék közülük valakit, aki falat falazna, és állana a törésen éneklőmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt, de senkit nem találék. Ennek okáért kiontám haragomat reájuk, megemészném őket búsulásom tüzével, útjukat fejükhöz verém, azt mondja az Úr Isten.
Amen. Az egyszerű fordításban úgy szól, hogy keressek egyet. Egyetlen egyet, aki imádkozna azért a népért, aki imádkozna azért a városért, aki imádkozna egy bizonyos emberért. De azt mondja Isten, hogy nem talált ilyet. És mivel Isten igazságos, neki a bűnt meg kell büntetnie. Ezt úgy tudnám szemléltetni, hogy az ítéletet nem Isten hajtja végre. Hanem nem régen hallottatok arról, ugye, hogy benne is van a ságvári újságunkban, hogy amikor meg nem bocsátunk, amikor meg nem bocsátást hordozunk a szívünkben, akkor gyakorlatilag mi kilépünk a szeretet védelme alól, és a hóhér területre lépünk. Úgy, ahogy a földi igazság szolgáltatásban van. A bíróság meghoz egy ítéletet, de az ítélet végrehajtása nem a bíróságra tartozik. Arra van egy külön szervezet, egy külön intézmény. Isten ma is keres közbenjárókat, mert ez az igei útja a lelkek megmentésének. És már egy közbenjáró is eredménnyel tud járni. Itt olvastuk azt, hogy az emberek a bűneikkel magukra hoztak ítéletet. Azt mondja itt a vers, hogyha Isten talál egy valakit, aki közben járna, akkor az ítélet elmarad. Tudnunk kell, hogy a megváltatlan emberek, az elveszett emberek az ördög uralma alatt állnak. Ezért mondja azt a vers, hogy az útjukat a fejükhöz verém. Ők a saját útjuk szerint kapják meg az ítéletüket, azaz a saját életmódjuk szerint. Mert nem fogadták be Krisztust. Isten olyanokat keres, akik megkérik őt, hogy tartsa vissza az ítéletet az elveszettektől, és adjon még időt a számukra, hogy kapjanak lehetőséget az újjászületésre. És ezért fontos az, hogy az arató munkásokként legyenek. A mi felelősségünk hirdetni az evangéliumot, mert ennek a gyümölcse a megváltás, és ezt követően pedig a hatalmat kell tanítanunk, hogy megismerik az emberek azt, hogy Jézus a nagyobb minden problémánál. Az Ézsaiás 55.11-ben rögtön olvassuk, hogy Isten az igéjét teljesíti be, és nem valami téves tanúkat vagy szélsőségeket.
Így lesz az én igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és gyümölcsöt terem ott, ahová küldöttem.
Amen. Az egyszerű fordítás úgy mondja, hogy nem tér vissza hozzám dolga végezetlenül, és minden tervét megvalósítja Istennek. Utolsó igen következik. A Márk 16.20-as.
Azok kimenvén prédikálának mindenütt, Az Úr pedig együtt munkálván az igével megerősíti azt a jelek által, amelyek követik vala. Amen.
Amen, amen, amen. Ez a mai napra is igaz. Ez konkrétan Jézus tanítványairól szól, hogy miután Jézus felvitetett a mennybe, a tanítványok széllyel szórodtak hirdetni az igét. És nekünk is ez a feladatunk. Ezt úgy is hívják, hogy nagy küldetés. A Ságvári Újság áprilisi számát kiosztottam, és az első oldalon a mennybe menetellel kapcsolatban van egy kis összefoglaló, mert igazából ezzel kapcsolatban nem nagyon találtam mélyreható tanításokat. Ez húsvét után a 40. napon történt, nem számoltam ki pontosan, de ez majd május elején lesz valahol. A második és a harmadik oldalon a királyságról szóló tanítást olvashatjátok, a királyság működése és a királyságnak az akadályai. A királyság működésével kapcsolatban ott van egy olyan kép, hogy a mennyből számtalan kulcs lóg lefelé, ami azt jelenti, hogy összetett a dolgok. Sokszor nem egy kulcssal, hanem több kulcssal kell, több kulcssal tudunk eljutni a célba. A hátoldalon pedig elmélkedésre van egy kis szösszenet, egy kis morzsa, hogy Jézus vére gyógyító elővel bír. Ezt érdemes áttanulmányozni. Köszönjük a Szent Szellemnek, nagyon erőteljes a gyógyító kenet. Már a dicséretek alatt megjelent a gyógyító kenet, köszönjük a Szent Szellemnek. Sőt, már otthon is érzékeltem kettőt. Lábban van gyógyító kenet. A szívben többször is megjelent, most is megjelent. Kiárasztjuk a szíveseknek, igen. A láb területén ezen belül térd, sarok, sarokban ott van a gyógyulás. És a kézfej izületek. De ezt kiárasztjuk minden izületre. A válban is éreztem izületi panaszokat, igen. Tehát nem csak kézfej, hanem vál. És kiárasztjuk a maminkra is az izületi panaszok megszüntetésére, mert a kenet az, ami megtöri az igát, tudjátok. Amen. Emlékeztek rá, hogy a múlt héten imádkoztunk egy 6 hónapos kismamáért. Kaptam visszajelzést, hogy jóra fordult a dolog. És köszönjük az imáitokat.
Test, megparancsoljuk neked Jézus nevében, hogy rendesen működjél Jézus nevében, hogy helyreállítások történjenek a testedben, mert már az megvan neked Jézus nevében. Jézus, a drága szentvéredet kérjük, az oltalmadat erre a testre, mert a Szent Szellem temploma. Jézus nevében az 1 Péter 2.24 igevers igazságát, valóságát szóljuk erre a testre Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy meghallgatsz minket. Köszönjük Jézus nevében. Köszönjük a pásztorunk életét. Köszönjük a tanításait Jézus nevében. És a hitünkkel, mi is a hitünkkel, és ő is a hitével megragadja a gyógyulást Jézus nevében. Mert az ő teste teljes egészségben működik Jézus nevében. Jézus, ami gyógyítónk, ami orvosunk. Drága Jézus, drága Szent Kenet, áradj ebben testbe Jézus nevében. Áradj, Kenet. Halleluja. Köszönjük az oltalmadat, védelmedet, kegyelmedet, drága Szent Szellem, munkádat a testet. Jézus nevében. Ó, mennyei atyám, hatalmas a te kegyelmed. Halleluja. Köszönjük, mennyei atyám. Kérjük a jeleket és a csodákat Jézus nevében e felett a testben. Ó, mennyei atyám. Jézus, Jézus, te vagy a mi életünk forrása. Köszönjük Jézus nevében. Halleluja. Ó, halleluja. Hossa teréje. Köszönjük, mennyi atyám, köszönjük Jézus nevében.
Egyetlen bizonyságot szeretnék elmondani még, mert kapcsolódik a mai tanításhoz. Pénteken, amikor ben voltunk mamival Siófokon, bementünk a patikába, és Ági egy dolgot ott felejtett a pulton, amit nem vett észre. Egyszer csak jön egy telefon egy idegen számról, mondja, hogy a patika, és hogy itt voltak ma, és itt felejtették az egyik tételt. Hát mondom, észre se vettük, mert még nem kellett használni. Hát, hogy vagy be tudnak jönni, vagy esetleg tudna segíteni oly módon, hogy amikor jön haza, akkor ő a buszról leadja. Hát mondom, ezt akkor megragadom, és megköszöntem, de rögtön a szívemre pottyant, hogy hát most én is szolgáljak valamilyen módon felé. Készítettem a harmadik kötetből, a sárga könyvből egyet, és átjutottam, hogy fogadja szeretettel. Vitte a könyvet, megraktam ugye kártyákkal. Tehát Isten mindig ad lehetőséget arra, hogy az üdvösség lehetőségét kínáljuk mások felé. Egyébként tényleg ebben az Úr keze volt, mert a telefonszámunk nem volt rajta a recepten, csak az utca házszám, és a telefonkönyvből nézhettem meg a telefonszámunkat, úgyhogy utána volt olyan lelkiismeretes, hogy utána járt és megtalált bennünket. Ennyit szerettem volna mondani.
Áldásoddal menjünk innen el, téged énekelünk, boldog éveket, marad mindig velünk, ha útra kerülünk, őrizd életünk minden nap. Minden nap dicsérünk, téged jó Uram, téged énekelünk, vidáman boldogan, maradj mindig velünk, ha útra kerülünk, őrizd életünk minden nap, minden nap.
Halleluja! Áldottak vagytok!